Foris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz podcastje, ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Remélem, jól működik a céged skálázása, és lassan készen állsz egy kis feltűnődésre. A karácsony a sarkon túl vár már, amikor eljön az idő a visszanulásra és pihenésre, majd a jövő év elején reflektálni azon, hogy milyen ütemben fejlődött a vállalkozás. Mi is a csapattal egy kis pihenésre készülődünk, így a hónap nagy részében az archívumból válogatott epizódokkal készülünk. A karácsonyi pihenésig keményen dolgozunk a Skálázás térképe című műsorunkon. Ez elméleti, részben gyakorlati tudásanyag és a virtuális találkozókon keresztül fog felvértezni téged, mint saját vállalkozásod hősét, hogy bátran szembenéz a skálázás kihívásaival. Iratkozz fel te is, és vegyél részt minden hónap második szerdáján szervezett műhelymunkánkban, és beszéljük át együtt, hogy te milyen nehézségekkel nézel szemben, ugyanakkor milyen lehetőségeid van. A további részletekért iratkozz fel sallagmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a YouTube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk, egy újabb adással jelentkezünk, és ma Csányi Péter lesz a vendégünk, a Váltesz Márka társalapítója. Londonban végzett a UCL Egyetemen, és utána ott dolgozott egy nagy vállalatnál, és később egy ötlete támadt, hogy irodalmi ruházati márkát hozzon létre, és ez egy nagyon érdekes ötlet, ezért is hívtuk meg a Magyar Biznisz Podcastba, és ma egy nagyon jó kis beszélgetéssel fogunk titeket meglepni, és Attila is itt van a stúdióban. Szia Attila, hogy vagy?
Hello, hello! Kellemes nyarat mindenkinek!
És Péter is itt van. Péter, hogy telik a nyarad? Mik a terveid a nyárra? Nyaralni mész mostanában Balaton vagy külföld?
Minket meghívtak egy csomó fesztiválra, hogy ott is mutassuk be a Váltest, úgyhogy már voltunk a Bolt Fesztiválon, meg most hétvégén megyünk Marosvásárhelyre, meg még júliusban a kampuszra biztosan, meg lehet, hogy még egy fesztiválra. Úgyhogy ez inkább ilyen munka és szórakozás, mellette pedig ilyen balatonozások, kisebb lazítások, és majd inkább szerintem ősszel vagy télen lesz egy ilyen hosszabb nyaralás, meg a lazítások mellett folyik a munka is nyáron.
Akkor csapjunk is bele, ismerjük meg a Váltest, és hogy alakult ki, de mindig azzal szoktunk kezdeni, hogy honnan jött az ötlet, hogy vállalkozó legyél. Volt az a családban valaki, aki vállalkozott, vagy ez csak így neked jött, és azt mondtad, hogy hopp, akkor most én most átváltozom, és nagyvállalati alkalmazottból átalakulom vállalkozóval.
Igen, hát alapvetően egyébként családon belül anyukám vállalkozó volt, meg most is vállalkozó, meg az ő élettársa is vállalkozó, de ők inkább ez az ilyen solopreneur kategória, tehát hogy ők anyukám sokszor, hogyha úgy jön haza, hogy fáradt, akkor ő maga is gályázásnak hívja, és azon a gályán ő evez egyedül. Ezért én soha nem, tehát én nem láttam azt, hogy ő egy ilyen nagyon vállalkozó, hanem inkább az, hogy sokat dolgozik. És az élettársa is ilyen. Amikor pedig gyerek voltam, és a szüleim még együtt voltak, akkor apukám pedig egyetemi tanár, tehát ő is nagyon sokat dolgozott. Úgyhogy az a fajta ilyen munka, megszállott munka végzés, az része volt a gyerekkoromnak, amit én is utána átvettem, főleg gimi végén, amikor eldöntöttem, hogy külföldön szeretnék egyetemen tanulni, akkor az addigi inkább bulizós énem, az így átkapcsolt, és onnantól kezdve ilyen 150%-on pörgettem a tanulást, hogy kijussak a UCL-re. Az akkor megtörtént, viszont én biológiai szakra mentem ki alapból, azért, mert a biológia volt az egyik kedvenc órám gimiben, és egyébként azért mentem ki, hogy én majd genetikát fogok hosszú távon tanulni, mert ez egy jó üzleti lehetőség. Tehát nem a genetika érdekelt, hanem az üzleti lehetőség. És hogyha nem egy, tehát a magyar közoktatásnak az szerintem hiányossága, hogy üzletről nem nagyon oktat, vagy hát én nem tudom, 8 éve végeztem, akkor még nem volt ilyen, vagy illetve nincs ilyen karrier tanácsadás sem, mert vagy ha valakinek ezt elmondtam volna, akkor valószínűleg azt mondja, hogy figyú, de akkor menjél már üzletre, ne genetikára. Mindegy, a lényeg az az, hogy az első egyetemi évet követően így elég hamar lejött az, hogy egyetemi szinten a biológia engem nem foglalkoztat, úgyhogy ott a szakomon belül tudtam váltani, és akkor a második évtől kezdve már ilyen politikai közgazdaság, meg üzlethez kapcsolódó, meg szociálpszichológiához kapcsolódó dolgokat vettem fel, és akkor végül ezen a vonalon is csináltam a diplomamunkámat, és ezzel egy időben a UCL-nek van egy olyan előnye, hogy nagyon sok patináns cég jön és prezentálja magát, meg ilyen világhírű előadók, és ezekre mindig beültem, és ahogy beültem egy csomó Nobel-díjas, vagy kutató, vagy pedig ismert üzletember, vagy pedig nem tudom, olyan ilyen pénzügyi világból érkező emberek, akik mondjuk kanadai pénzügyminiszter volt, vagy ilyenek, akkor ott a fejemben egyre inkább kialakult az a kép, hogy számomra a siker az az üzleti siker, tehát azt a fajta ilyen nem tudom, önmegvalósítást, vagy emelkedettséget, ami számomra impozáns volt, ezt általában ezek az üzletemberek hozták be. És akkor ez bennem is elindította azt, hogy valamit ezen az irányon szeretnék csinálni, és akkor először csináltam egy szakmai gyakorlatot egy tanácsadó cégnél, utána pedig leginkább a tanácsadás és a pénzügyi szektor, az ilyen investment banking a legnépszerűbb, és akkor ebben én is így belevonultam, de azt éreztem, hogy mindenki ezt akarja csinálni, akkor hadd csináljak már valami mást, és a szenvedélyemet és az üzletet akartam keverni, és a fociiparba akartam dolgozni, ami Nagy-Britanniába, sőt, hát a világon is azért a fociipar eléggé, tehát hogy van benne pénz, meg van benne potenciál, Nagy-Britanniában meg hatványozottam, mert a leggazdagabb foci csapatok egy része az ott van, és a Manchester City-nek van egy ilyen kezdő munkavállalói, vagy tehát egyetemet befejező kezdő munkavállalói programja, 2 éves szerződés, rotáció különböző üzleti szegmensekbe, és akkor az lett volna az elsődleges cél, de az összes létező ilyen focis jelentkezésemet visszautasították, mert nincs elég üzleti tapasztalatom, és akkor végülis a Royal Mail-nél kezdtem el dolgozni, ami brit királyi posta, és ott egy ilyen International Business Operations részlegen. Ott is a célom az volt, hogy jó, ezt elkezdem, mert hogy egyébként kelet-európaiként pláne baromi nehéz Londonban ilyen programba bekerülni, ami ilyen kezdőmunkavállaló és 2 éves fix szerződés, tehát mint üzleti tapasztalat gondoltam felhasználni egy ilyen ugródeszkaként, és elkezdtem szerintem szeptember végén dolgozni, és mondjuk így az első egy hónapig volt benne kihívás, onnantól kezdve meg csak fovágás és excelezés és semmittevés, illetve tehát hogy én is azt gondoltam az elején is, hogy azért tök jó egyetemre jártam, meg előtte itthon is nagyon jó gimnáziumban, Radnótiba, tehát hogy onnantól a Royal Mail azért nem egy elit munkahely, és nem volt meg ez az önazonosság bennem se, hogy erre feltétlenül büszke vagyok, hogy ott dolgozom, de az első pillanattól kezdve ugyanúgy jelentkezgettem focis vagy sporthoz közeli munkákra, és a Manchester City-nél egy ilyen utolsó körös interjút csináltam is, ami azt jelenti, hogy kb. 1000 jelentkezőből a 12 ilyen interjús körig eljutottam, ahol 10 voltak britek, 2 nem britek voltunk, 8 voltak Oxford-Cambridge diákok, 4 pedig nem, szóval az egy ilyen elég elitista, vagy így nem tudom, a krémet válogatták be. De hogy ott is azt tapasztaltam, vagy az jött át, mint ami a Royal Mail-nél is zavart, hogy alapvetően akik ott dolgoznak, ők egy kicsit ilyen komfortosabb légkört szeretnének. És lehet, hogy a felső, tehát nem a felső, nyilván nem a felső vezetőkkel volt az interjú, lehet, hogy ők másmilyenek voltak, de hogy alapvetően ez a nagyvállalati munkakör, és az a kényelem, amit az ad, az már a Royal Mail-nél is átjött, meg ezen az interjún is már egy-egybe nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem igazán én vagyok. Tehát amit a külföldi egyetemen ilyen külföldiként bizonyít, vagy Nagy-Britannia egyetemen külföldiként bizonyítanom kellett, meg előtte bekerülni, az a fajta ilyen munkamorál, az egyszerűen nem, számomra nem volt kompatibilis azzal, hogy egy nagyvállalatnál maradjak. És akkor a Royal Mail-nél egyébként túl azon, hogy jelentkezgettem munkákra, tehát egy nagyon sok energiám megmaradt a nap végén, és akkor ilyen délután 5-től este 9-ig egy kávézóban grindoltam, és az ilyen side projekteket próbáltam kialakítani, és akkor így kerültem bele az e-commerce világába, és csináltam egy webshopot először, ami ilyen dropshipping témában volt, de arra, tehát abban meg nem akartam beleállni, mert egy kicsit így azt éreztem, hogy most ennek semmi értelme nincsen, meg semmi valódi értéket nem teremt, hanem helyette valamilyen márkát kéne építeni, és a Bátesznek az ötlete már korábban megvolt, egyébként még gimnázium végén, mert az irodalom volt a biológia mellett a másik kedvenc tárgyam, és egyfelől megvalósíthatónak gondoltam, a kulturális értéke miatt valódi értéket láttam mögötte, meg mint egy ilyen első vállalkozási ötlet, egy jó próba, egy jó próbának tűnt, meg mellette azt gondoltam, hogy akkor voltam 24 vagy 25, tehát hogy ha akkor elkezdek vállalkozni, akkor már önmagában a korom miatt egy sokkal, egyfelől önazonosabb is számomra, tehát már én is könnyebben mondom azt, hogy ezt csinálom, meg mellette ez egy csomó ajtót ki tud nyitni. Tehát, hogyha más nem, akkor legalább kapcsolati tőkét tudok építeni belőle, vagy egy ilyen jó leverage point másokkal szembe.
Most a hallgatók nem látják, de a Péteren egy tévémacis póló van. Nagyon érdekes, a kedvenc mesefigurám gyerekkoromból, úgyhogy biztos sokan még emlékeztek rá. Nekem az nagyon érdekel, hogy az irodalom az oké, hogy mindenki, az olyan egy általános téma, ami iránt emberek így érdeklődhetnek, versek, könyvek, stb., de a mesefigurák is, ezek a dolgok, láttam a Vukot, egy csomó olyan magyar ikonikus figurát tudtok magat a pólókra rakni, amit nem sokan tudnak megtenni. Ez hogy jött be a képbe?
Tehát, hogy ez meg pont úgy, mint ez az ilyen leverage, tehát azt hiszem a leverage fogalma az nagyon fontos, az ilyen, aki fiatal és azon gondolkodik, hogy vállalkozzon, ha más nem, az a fajta mentalit, vagy az, hogy elkezdjen valamit, az már önmagában egy ilyen leverage point kialakítása a vállalkozói körben. Tehát, hogyha egy ilyen felsővezetőt, vagy egy cég tulajdonost nézünk, az ő szemébe az, hogy valaki fiatalon elindít valamit, az már magasabb piedesztára emeli, mint egy átlagember, mondjuk így. És emellett meg a másik dolog, amiben biztos voltam, hogy elindul valamilyen ötlet mentén a Bátesz, ami az irodalom volt, és utána biztos, hogy ez át fog alakulni valamilyen nagyobbá, mert a Facebook se 1 milliárd ember kiszolgálásával kezdte, vagy Richard Branson se egy airline-t épített először, hanem egy diák magazint. És akkor a mi esetünkben a kezdetben volt az irodalmi vonal, ez meg mostanra inkább egy ilyen összművészeti brandé alakult át. A mesekarakterekre van licenszünk, több magyar mesekarakterre, ami a piacon itthon egyedülálló, mellette pedig maga a koncepció ennél se volt új, hanem mondjuk a Disney a saját merchandisingját szerintem az utóbbi 60-80, vagy amióta Disney van, azóta pörgeti. Csak itthon ez valamiért ennek ez a vonal, ez így nem alakult ki, mi pedig egy random ötletelés közben kitaláltuk, hogy vagy rájöttünk, hogy hoppá, hát ez egy tök jó ötlet, és eddig még nem csinálta meg senki, akkor csináljuk már meg. És akkor volt szerintem a Bátesz alig egy éves, viszont az, hogy tényleg kulturális márka vagyunk, meg hogy ehhez úgy nyúlunk, hogy az nem kisajátít, kiadó, hanem inkább valamilyen értéket próbál átmenteni. Emiatt tök jó hitelességünk volt, és könnyen meg tudtunk állapodni jobb birtokosokkal a licenszről. És akkor elindult ez a vonal, és ezt visszük tovább. Tehát kezdetben volt 3 mese karakterünk, most 7 van, és ezt bővítjük is tovább.
És látom, hogy nem egyedül csinálod a vállalkozást, hanem Bárány Bencével. Hogy sikerült összeállni Bencével is? Mindig azt kérdezem meg ilyenkor, hogy a partnerségben van, mik a nehézségek, mik a jó dolgok, miért passzoltok össze, hogy tudtátok ezt ilyen jól kiépíteni? És egy kicsit erről.
Oké, amikor tehát ugye voltak ezek a kávézós grindolások, tehát a kávézós munka utáni dolgozgatásaim, és ott minél több ilyen ismeretet akartam magamba gyűjteni, ami online vállalkozáshoz kapcsolódik, és akkor valamennyire így elkezdtem grafikákat is csinálni, de elég hamar rájöttem, hogy azért nem feltétlen én vagyok, vagy tehát, hogy mindent is nem tud egy személy csinálni, és egy iskolában, egy gimnáziumban jártam a Kemény Zsófival, aki költő, slam poetry előadó, meg mellette nagyon sok minden mást is csinál, és mivel alapvetően a Bátesz ötlete is az irodalomhoz kapcsolódik, meg ez a kulturális szegmenshez, ezért a Zsófira ráértem, hogy esetleg neki nincs olyan ismerőse, akit ebből a szcénából ismert, tehát a slam poetry körből, és ért a grafikákhoz, és akkor a Bence kontaktját adta meg. Ráírtam, meg csináltunk egy Zoom beszélgetést, és tök szimpatikusak voltunk egymásnak, elmondtam neki az ötletet, mondta, hogy tök szívesen, aztán de beszéljünk még, nem tudom, pár nap múlva, és akkor pár nap múlva egyeztettük a részleteket, és nekivágtunk. Ez volt 2019. február, és májusra készült el a Bence a grafikákkal, én meg közben az üzleti tervem, meg az ilyen alapkövetletételén dolgoztam, és amikor májusban ő elkészült, akkor én fölmondtam, és szerencsére Royal Mail-nél se tartottak sokáig, úgyhogy 10 napon belül már Budapesten is voltam, és akkor május végére elindítottuk a márkát. Tehát a kezdeti szakaszban egyébként úgy osztottuk le a munkakört, hogy a Bence a grafikákat csinálja, én pedig az üzleti részt, és ahogy beindult a vállalkozásnak a motorja, úgy 2-3 hónap múlva már azt elég hamar realizáltuk, hogy ez nem egy jó leosztás, mert az üzlet az attól komplexebb, mint hogy a grafikákon kívül minden más egy valaki tudna csinálni ebben a szegmensben, úgyhogy tehát akkor is átalakult, meg azóta is folyamatosan fejlődik. A Bence alapvetően egy ilyen művészi beállítottságú személy, én pedig inkább egy ilyen pragmatikusabb vállalkozói szemléletet képviselek, ami ennél a projektnél tökéletesen ki tudja egészíteni egymást, mert én viszem a számokat, a Bence pedig azt a fajta ilyen kulturális kapcsot, ami a hitelességeit meg a szellemiségét adja a márkának, ő azt hozza be, meg emellett ő is, mivel slam poetry előadó, ezért nagyon sok kapcsolódási pontja van ehhez a körhöz, ami egy tök jó bázis volt számunkra a kezdetektől fogva. Én pedig a saját mentalitásomban az ilyen bulldozer beállítottságú személy vagyok, aki minden falon is átmegy, ami meg azért jó, mert én pedig azokat az embereket vonom be, akiket meg nem ismertünk korábban. Úgyhogy ja, tehát hogy alapvetően különbözőek vagyunk, de ebben a projektben tök jól kiegészítjük egymást. Nyilván vannak súrlódások, hogyha valamiben nem értünk egyet, mert ő pont ezt az ilyen művészi, vagy szellemi, a szabad szellemi beállítottságot képviseli, én pedig az ellenpólus vagyok sokszor.
Én mosolyogok én magamban, mert nézem a honlapot, és az a vukos pólók, ezek olyan jól néznek ki, hogy világvége, jól lenne valami kölyök méretbe is megrendelhetővé tenni, vagy valami hasonló, csak ilyen pedzegetés. A lényeg az, hogy engem az érdekelne például, hogy
És akkor hogy kezdtétek? Mi volt az első lépés? Elmentetek a kínai piacra, megvetettek 100 pólót, és vagy honnan kezdtétek ezt az egészet? Mert azért póló és póló között is akkora különbség van, hogy...
Ja, hát nem egy nagyon full extrás minőséggel kezdtük el, de akkor mi ezt nem tudtuk, hogy mi a jó minőség, mi a rossz. Hát úgy indult, hogy még mielőtt, vagy miközben a Bence dolgozott a grafikákon, én hazajöttem egyszer ilyen beszállítót találni gyakorlatilag, és akkor ez egy hosszú hétvége volt gyakorlatilag, és egy olyan pólónyomót sikerült találnom, aki hétvégén rugalmasan megnyomott nekünk egy pólót, és ez annyira jó fejség volt, hogy akkor ő lett a mi beszállítónk gyakorlatilag. És akkor kezdetben ő, neki volt egy olyan ilyen beszállítói kapcsolatrendszere, vagy nem tudom, hogy fogalma, igen, hogy a pólót is ő adta meg, ő is nyomta meg. De mivel elég hamar mi lettünk a első számú megrendelője, és nem nagyon bírt el vele, illetve mivel ő tipikusan az ember, aki hétvégén bevállal egy pólót egy random embernek, ott valószínűleg nem olyan nagyon kifinomult üzleti rendszerek vannak, tehát 3-4 hónap alatt őt kinőttük, meg mellette mi is azt annyira már belemásztunk ebbe a ruházati iparba, hogy mi is megtaláltuk ezeket a beszállítói csatornákat, és azon belül sikerült a nagyobb, vagy jobb minőségű pólókra rálelni, vagy azoknak a csatornáit megtalálni. Tehát mondjuk májusban indultunk, hiszen ilyen október-november környékén találtunk egy olyan beszállítót, aki aki nagyobb csapatot üzemeltet, valós rendszerei vannak, és tudja kezelni a mi nagyobb megrendelés számunkat, plusz mellette a pólók mellett más termékeket is tudnak forgalmazni. És akkor azóta is velük dolgozunk együtt, bizonyos gyártási folyamatok náluk vannak, bizonyosak meg nálunk, meg emellett a csomagfeladást is ők intézik, tehát amit mi gyártunk le, akár házon belül, vagy más beszállítóval, az is náluk van, és akkor a rendeléseinket ők adják fel. De visszatérve az alapkérdésre, tehát, hogy mint egy ilyen induló vállalkozás, ugye minden a költséget meg akar fogni az ember, meg az alapvetően se lett volna egy opció, hogy ilyen nagy készletet halmozunk fel, úgyhogy ehelyett az volt, hogy a bejövő rendelések alapján készül el a rendelés. És teszteltünk több pólót abban az időszakban, és egy nem tudom, közép kategóriásra tűnt annak, hogy ez jó. Aztán nyilván, ahogy mi is rájöttünk arra, hogy ettől jobb minőség az, ami a márkaépítés elősegíti, akkor váltottunk prémiumabb minőségre, és akkor ezt folyamatosan fejlesztjük. Most is ilyen nyár vége, szeptember elején át akarunk állni egy fenntarthatóbb árukészletre, és fenntarthatóbb és még minőségibb árukészletre. És ezt beépíteni a saját érték value propositionünkbe. Egy csomó szó angolul jut eszembe azonban.
Én is így vagyok vele, ne törődj vele. Sőt, Andival együtt itt kínlódunk, egymásnak fordítjuk a dolgokat.
Meg nagyon sokat nem is lehet szerintem magyarul megfogalmazni ezeket, főleg ezeket a külföldről jövő szavakat.
Értékajánlat.
Igen,
értékajánlat. De...
legtöbb ember érti, úgyhogy szerintem nem lesz gond vele. Én azt is láttam a leírásból, vagy a önéletrajzodból, hogy bekerültetek a Forbes listára. Ennek mi a sztória? Mi van mögötte? Hogy sikerült ezt elérni?
Hát alapvetően a Forbes keresett meg minket, hogy felfigyeltek ránk, de mondjuk, hogyha visszakanyarodunk, akkor amikor elindítottuk a Vátest, akkor elég tudatosan mi azt tudtuk, hogy korábban nem volt ilyen projekt, ami az irodalmat hozza vissza ilyen formában tehát olyan ruházati márka, aki az irodalmi alkotóinkat jeleníti meg a mintáikon. És akkor mi erre tudatosan fölépítettünk egy PR kampányt a megjelenéskor. Volt pár ismertebb személy, aki fölvette a pólóinkat. Egyébként az a vicc, hogy ők írtak ránk, hogy ez mennyire jó ez a projekt, és hogy szívesen hordanák. És akkor velük készítettünk egy ilyen sajtóközleményt. Én azt megelőzően azt sem tudtam, hogy mi az a sajtóközlemény. Azt hittem, hogy a sajtó azt jeleníti meg, amit a sajtósok érdekes sztorinak gondolnak, ezért ők megírják. Tehát nem tudtam, hogy sajtóközleményt kell kiküldeni. Tehát az egy érdekes tanulság volt. Na mindegy, és azt nagyon sok sajtóorgánum lehozta. Elég hamar tök sok interjút adtunk, rádióba, tévébe, meg ilyenek. De ez nyilván az első mondjuk 3-4 hónapban volt. Tehát így hamar fölívelt az egész, utána pedig beállt az ilyen normálisabb állapotára. És de hogy alapvetően ugye sok, vagy így a márka ismertsége az elején elindult, és ez folyamatosan nőtt is, meg mi is ugye fejlesztettük az üzleti modellt, új termékeket hoztunk be, meg egyre nagyobb szegmenseket tudtunk megszólítani, és akkor tavaly év elején készített egy interjút velünk a Forbes, ami ilyen napi címlapként megjelent az online felületükön, az egy tök jó visszacsatolás volt, és idén pedig összeállították, vagy hát minden évben összeállítják ezt a 30 under 30 listát, és az idei listán pedig mi is felkerültünk, mint projekt. Előtte már a Forbes-nak így a látó szögébe bekerültünk, rengeteg olyan partnerrel dolgoztunk együtt, akik szintén nagyobb vagy ismert cégek, tehát például a mesekarakterek azok a Magyar Televíziótól vannak, a Libri Bookline-nal is kapcsolatban voltunk, vagyunk bizonyos projektek miatt, a West End-ben szerveztünk kulturális eseményeket, zenekarokkal dolgozunk együtt, meg más ilyen kiemelkedő projektekkel, szóval, vagy ismert színészek is szeretnek minket, meg hordanak minket, szóval így a látó szemszögben ott vagyunk, remélem.
Nagyon érdekes, hogy már úgy látszik, hogy nagyon tudatosan készültetek az elejétől a márkaépítésre, hogy erről tudsz egy kicsit még mondani, mert szerintem ez nagyon sok új vállalkozás küszködik, hogy hogyan pozícionálja magát.
Hát
mennyire voltatok biztosak benne, hogy akkor én most Forbes fel akarok kerülni erre a listára, ez lesz az én vonalam, legyünk láthatóak.
Hát én a kezdetektől fogva, tehát nekem ez célom volt, a Bence, mivel ő egy művészi beállítottságú személy, ugye neki, szerintem ő tavalyi évig, vagy nem tudom meddig, azt se tudta, hogy ez létezik. Nekem a kezdetektől fogva ez volt az elsődleges célom, pont amiatt, amit az előbb mondtam, vagy az elején is mondtam, ez a leverage kialakítása, tehát az hogy valakit ebben a szférában nem ő önmaga mondja, hogy sikeres, hanem mások mondják, azt elérni az egy tök jó dolog nyilván. A márkaépítés tekintve pedig az a vicc, hogy egyébként a jelentős része annak, amit csináltunk az elején, az ilyen zsigeri ösztöni dolog volt, meg mellette én az egyetem utolsó évétől kezdve azt egy ilyen személyes szabályomnak beiktattam, hogy minden nap olvassak 10 oldalt egy-egy könyvből, és az nagy részt üzleti könyv, életrajzi könyv, vagy valahogy ebbe a szférába bekapcsolódik, szóval onnan, meg podcastekből, meg nem tudom, kurzusokból elég sok ismeretet magamba szívtam, ami ezt a fajta gondolkodást már alapból meghonosította, és akkor a kezdetekben ezt is hoztuk be. Tehát, hogy volt az első pillanattól kezdve egy tudatosság, és szerintem nagyon sok vállalkozó meg úgy indul el, hogy vagy nagyon szenvedélyes valami iránt, és akkor abból akar vállalkozást csinálni, de nincsen meg az üzleti tudás, vagy pedig B, nagyon terméket akar eladni, és ezért nem nincs meg ez a, ami nálunk adta magát, hogy mi egy kulturális tevékenységben, vagy kulturális iparban tevékenykedünk, emiatt ezt a fajta szellemiséget is be tudjuk építeni a márkában, ami alapvetően nem tudom, egy könnyebben pozícionálja, vagy egy extra értéket ad a termék mögé. És ezt tudatosan ki is használtuk, vagy erre is építjük a márkát, és ez növeli a hitelességét. Mi pedig ezt föl is akarjuk tartani. Tehát egy rengeteg olyan ilyen lehetőség van ebben, ami pont, hogy ezt átfordítaná oda, hogy mi minden gombot is le akarnánk varni a kultúráról, de ettől meg pont, hogy megválogatjuk azt, hogy mit csinálunk. Vagy hogy kikkel dolgozunk együtt, vagy milyen projektekben veszünk részt.
Így, hogy meséled a dolgokat, nekem annyira tetszik, hogy mind azt látom, hogy mennyire ellentétes személyiségetek van, és mégis összetartotok, és egy irányba haladtok, hogy ez azért annyira fantasztikus dolog, mikor meg tudod találni a társadat. És
szerintem ebben amúgy az segít nagyon sokat, hogy viszont nagyon hasonló humorérzékünk, úgyhogy hát egy, a végtelenség is el tudunk beszélgetni, vagy így hülyéskedni dolgokról, ami ugye az ilyen csapatmentalitást azt növeli. De emellett, ami egyébként még érdekes, és mondjuk ide tartozik, hogy én pont amiatt már nagyon pragmatikus vagyok, meg nagyon ilyen task-oriented, ezért számomra ez mondjuk kevésbé fontos, hogy csapatépítés, vagy így elhülyéskedni. A Bence meg egy kicsit ellenpólus ennek, hogy ő meg inkább emberközpontú, és akkor emiatt a dolgok el is végződnek, meg jó is hangulat.
Fantasztikus.
Ugye, ebben szerencsések voltunk.
Van valami mágia ebben, mikor két személyiség egymásra talál, és főleg nekem azt tetszik, hogy nem vagytok egyformák. Szóval ez annyira fantasztikus, ugyebár Bezos mondja ezt, hogy nem volt egy ilyen, nem tudom, sztorit mesélt. A lényeg az volt, hogy nem értek veled egyet, de veled tartok. Szóval vannak ezek a surlódások, de azért csapatmunka, azért van ott az a közös cél, amit el kell érni. Ezek annyira fantasztikus dolgok.
Még igen, meg szerintem, hogy mind a kettőnk személyisége nyitott, meg kócsolható. Tehát az is fontos, hogyha nem is értünk valamibe együtt, azért meghallgatjuk a másik álláspontját, és akkor a végén történik valami olyan kompromisszum, hogy egyikön se úgy távozik az asztaltól, hogy az asztal szét lenne verve.
Igen, azért ez nem szabad nagyon elvadulni.
Milyen pozitív és negatív tapasztalataitok vannak? Mi szeretünk beszélni a hibákról, mert hogy szerintem abból tanulunk. Szóval mik azok a dolgok, amikbe így belementetek, de nem kellett volna, olyan dolgok, amiket kipróbáltatok, de igazából nem működött, vagy mik azok, ami mondjuk elejétől kezdve nagyon jól működött? Egy kis pro and contra vállalkozás.
Hát az pontos, hogy tehát ugye azok az ismeretek, amikkel mi elindultunk, azok nagy részt ugye könyvekből voltak. Tehát nem gyakorlati tudás. Emiatt mondjuk azt nem tudtuk, vagy nem értettük, inkább azt mondom, hogy nem értettük, mert ezt azért sok helyen látja az ember leírva, hogy az üzletet végsősorban nem a termék adja el, hanem az üzleti rendszer. És ahogy az elején a rendeléseink száma nőtt, tehát így mi az a kezdetben a postára jártunk feladni a csomagokat. Aztán utána a GLS jött érte, de akkor még a csomagcímkéket ugyanúgy egyesével írtuk be a weboldalról a GLS felületére, és a számlákat is egyesével állítottuk ki, tehát az, hogy ezeket az automatizált rendszereket mi megtaláltuk és kiépítettük, az egy út volt, és emiatt sokkal jobban tudom értékelni ezeket a dolgokat, meg sokkal jobban átlátom most arra. De hogy mi gyakorlatilag nulláról indítottuk, és saját tőkéből. Így aztán a rizikóvállalás, meg ezeknek az egésznek az átérzése, ez sokkal jobban megvan most arra. Tehát mondjuk ez, hogy rendszerek, meg ezeknek a kialakítása. És ebbe beletartozik az is, hogy amit mondtam, hogy az első beszállítónk az egy egyedülálló életművész csávó volt a 16. kerületbe Zuglóba, aki bevállalta a lehetetlent, hogy vasárnap reggel megnyomod egy pólót mostára, meg egy nagyon kifinomult rendszerrel dolgozó szervezettel dolgozunk együtt. Ez is nyilvánvalóan egy tök nagy tapasztalat volt, az is, hogy meg egyébként, tehát hogy túl azon, hogy ketten vagyunk, mostanra heten vagyunk a csapatban, tehát azt is nulláról csinálgatjuk, meg tanuljuk most is még, hogy hogyan kell menedzselni, meg delegálni, meg csapatot építeni, meg fejleszteni a folyamatosan az ilyen különböző pozícióknak a nem tudom, pozíciókhoz tartozó feladatköröket, meg hogy a feladatkörökből ilyen nagyobb szintű menedzsment legyen. Hát ezek akkor nyilván a beszállítói oldalon, vagy ilyen beszerzés oldalon azt meg kellett tanulni, hogy több helyről kell árajánlatot bekérni, meg hogyha van egy közvetítő cég, akkor ő neki nincs hozzáadott értéke, de ráteszi a maga haszonkulcsát, és hogy föl kell göngyölíteni a szálakat, és a forráshoz el kell menni. Még akkor is, hogyha több időt vesz igénybe, meg az, hogy amit az előbb mondtam, hogy nincs hozzáadott értéke egy közvetítőnek, sokszor a tapasztalata a hozzáadott értéke, hogy vannak bejáratott csatornái. Mi pedig azokat a csatornákat, hogyha elkezdjük így fölgöngyölíteni, akkor nekünk nincsen se valós kapcsolatunk velük, se pedig tapasztalatunk, hogy hogyan szervezzük meg ezeket a munkafolyamatokat. Ott nyilván nagyon sokat hibáztunk, aminek egy csomó költsége volt, tehát egy rossz minőségű termék jött be, vagy nem úgy lett, nem tudom, megvarva vagy megnyomva az anyaga, hogy mit szerettük volna, időigényesebb volt, bármilyen, de hogy ezeket az utakat nyilván ki kellett járni. Tehát, hogy bármilyen üzleti partnert kutattunk fel, ott mindig, hogyha nekünk kellett kiajánlót küldenünk egy jobb birtokosnak, akkor egy nagyon jó minőségű anyagot küldtünk ki mindig, ami jól bemutatta a márkát, és ott soha nem volt olyan, hogy zárt ajtók vártak volna minket. Tehát nem azt csináljuk, mint mondjuk sokszor az ember kap egy ilyen láthatóan nagy listára kiküldött e-mailt, amiben nincs semmi személyes, hanem mindig pont ilyen személyes kapcsolódások mentén csináltuk az ilyen megkereséseket, és emiatt közvetlen meg jó kapcsolat is van ezekkel, vagy könnyen kialakult. Úgyhogy ezek ilyen fontos tanulságok.
Bazságok itt magamban, mert tényleg ilyen apróságokat, úgy, mikor benne vagy és építed magadnak, annyira könnyű át siklani rajtuk, mikor kívülről vagy, akkor könnyű, akkor úgy vagy vele, hogy hát nem tudtátok. De mikor sajátodon dolgozol, akkor ilyen természetes dolog, hogy elkövessél ilyen hibákat. Egy ilyen alapvető hibákat, és ez ilyen annyira furcsa érzés vagy helyzet, nem is tudom, hogy ennek jellemezem.
Abszolút. Hát meg pláne akkor, hogyha valaki nagyon ennek az elején jár. Tehát gyanítom, hogy egy 50-60 éves cégvezető esetében mondjuk ott már alapvetően nem is. Tehát a cél ott már alapvetően az, hogy ne ő legyen a napi szintű döntéshozó, de hogy ott nyilván más szemmel néz rá az adott személy. Úgyhogy ja, ezek érdekes tapasztalások, és szerintem mindenki átmegy ezen.
Igen, a kollaborációk is nagyon érdekel. Láttam a honlapon, hogy nagyon sok mindenkivel kollaboráltok, hogy válogatjátok le a kollaborációkat, mi alapján döntitek el, hogy valakitől csak egy-két póló van, valakitől több dizájn. Mik azok az irányvonalak, amik itt segítenek nektek?
Ja, hát alapvetően ugye több szerzővel dolgozunk együtt, portás szerzővel is, vagy olyan, aki mondjuk az utóbbi 20 évben alkotott, de hogyha ő nincs is közöttünk, akkor a jogbirtokos az jellemzően valamilyen rokona. Hát ugye mivel nekünk túl azon, hogy vannak a termékeink, van egy ilyen erős tartalomgyártásunk, ami az idézeteket jelenti a közösségi médiában, és abból azért elég könnyen le tudjuk szűrni, hogy kik azok a szerzők, alkotók, zenészek, zenekarok, akiket a mi közösségünk kedvel. Ez is egy szempont, hogy nekik kreáljunk terméket, meg az is egy szempont, hogy olyan alkotókat, vagy olyan szénákat hozunk be, amik túlmutatnak a jellegi arculatunkon, és ezáltal tudjunk nőni. Főleg a legelején, amikor elindítottuk a Váltest, akkor pláne az volt, hogy nekünk van egy kezdeti koncepciónk, ami az irodalom, és a legelején direkt olyan szerzőket jelenítettünk meg, akik nem jogdíjasok, hogy ezzel is csökkentsük a rizikót, meg nyilván akkor még nem volt ez a leverage, ez a hitelesség, hogy megkeressünk ilyen szerzőket. És akkor ahogy elindult, és ez a koncepció az jó volt, úgy ezeket a kollaborációkat azért hoztuk be, hogy tudjon a márka új embereket megszólítani, akár a kollaborációs partneren keresztül, akár a téma mentén való növekedéssel. Tehát először egy grafikus tervezővel, vagy első között egy grafikus tervezővel volt kollaborációnk, akivel ilyen művész mintákat is behoztunk, mellette ilyen más Instagram oldalakkal, például a Mély Levegő projekt, akik egy pszichológiai edukációs oldalt csinálnak gyakorlatilag, de mellette volt még előttük a Gizdaszavak nevű oldal, aki pedig ilyen, nem tudom, kevésbé használt, de tök érdekes, nyelvészetileg tök érdekes szavakat hoz be, és tehát ott is volt egy ilyen erős kulturális kapocs. Tehát, hogy olyan partnerekkel dolgoztunk, meg dolgozunk, akiknél van valamilyen kapocs, de hogy mind a kettőnk számára valamilyen új értékkel bír ez az egész. Most a legutóbbi az a Álmok Álmodói kiállítás volt, ami a Millenárison megtekinthető. Ott egy összekötés volt, és ők szerettek volna a merchandisingot a kiállításhoz, de hogy magasabb minőségük, mint ami egy ilyen átlagos múzeumi boltban van. Nekünk meg jó volt az, hogy a feltalálókkal be tudtunk hozni egy olyan vonalat, ami mondjuk az irodalomban is megvan az, hogy ez úgy magyar, hogy nem sért senkit, hogy magyar, hogyha ezt értitek, vagy hogy értem, mert azért vannak ilyen dolgok, amiket kisajátítanak bizonyos kulturális szegmensek és szubkulturális szegmensek, és akkor az már egy kicsit bizonyos szegmensek számára meg elidegenítő, de hogy az irodalom az szerintem így mindentől is függetlenül és mindenki által elismerve van jelen, és a magyar feltalálók is egy ilyen dolog volt, hogy számunkra ez egy új téma, ami így be tudtunk hozni, és nem tudom tesztelni azt, hogy ez mennyire népszerű.
Az előbb említettél valamit, hogy posztoltok idézeteket, és a reakciók alapján választhatok ki a következő stílusmodellt, amit fogtok terméket gyártani, jól értettem?
Nem, hogy van egy ilyen erős tartalomgyártásunk a közösségi médiába, idézeteket hoztunk meg bizonyos szerzőkből, de hogy ezeket az idézeteket egyébként a követőink tudják beküldeni, hogy ők mit kérnek. Tehát, hogy itt van egy ilyen közösségi érzés, közösségi való kapcsolódás, mellette meg nyilván, hogyha kikerül az a poszt, akkor az abból beérkező reakciók alapján látjuk azt, hogy azt a szerzőt mennyire kedvelik, vagy az mennyire népszerű, vagy az idézet mennyire népszerű. Tehát ebből mi is van egy ilyen empirikus visszajelzés, amit mi látunk, de ugye mellett nagyon sokszor szokott az lenni, hogy mi visszajelzést kérünk, hogy akár milyen idézeteket látnának szívesen terméken, milyen kollaborációkat látnának szívesen, stb. Most például múlt héten futtattunk egy ilyen nagyobb kérdőívet vásárlók és követők körébe, ami kifejezetten mondjuk a jelenlegi megítélésünket tette mércére. Tehát, hogy kifejezetten az volt a kíváncsi. Arra voltunk kíváncsiak, hogy jelenleg, ha ők a Váltest görgetik, vagy tőlünk vásárolnak, akkor mi alapján döntenek úgy, meg mit szeretnének tőlünk még a jövőbe. És akkor ezt nyilván felhasználtuk használjuk a termék, meg a márka és üzletfejlesztés során. Csak hogy ezt mondjuk mi nagyon tudatosan, meg nagyon folyamatosan csináljuk.
Ez a loop, amit beépítettek, hogy küldjetek be, és akkor megnézzük, hogy az hogyan tetszik, és van egy ilyen kis piackutatás része végül is a dolognak ilyen.
Ez mondjuk nem szándékos volt az elején, itt inkább az volt a lényeg, hogy inkább a közösséget szerettük volna építeni ezáltal, de az csak egy hozzáadott érték, vagy ez így közben vált egyértelművé, hogy mi ez alapján látjuk azt is, hogy mik azok, amiket szeretnek.
És mik a jövő tendenciák, ezek alapján, a szörvék alapján, vagy megkérdezések alapján, merre tart a vállalkozásotok, mik a rövid távú vagy hosszú távú tervek?
Alapvetően, amit mondtam is, hogy ilyen projektek mentén bővítsük a márkának, hogy minél több embert el tudjunk érni, vagy minél több ember számára érdekesek legyünk, de úgyhogy közben megmaradjon ez a művészeti kulturális kapcsolódás. Ez az elsődleges cél, és akkor ennek mentén futtatjuk az ilyen projekteket. Most lesz egy ilyen nagyobb újratervezés, vagy nem is újratervezés a jó szó, egy rebranding gyakorlatilag. És ezt a kérdőívet ezt azért is csináltuk, mert átjött az, hogy tudatossággal épült fel mindez, viszont amit eddig építettünk, az valamennyire így egymásra halmozódtak a dolgok, és most fogjuk ezt mind, meg azt, hogy ők a vásárlóink és a közösségünk hogy lát minket, és ezeket összegyúrva képítjük azt, amik lenni szeretnénk a jövőben, és ennek része egy rebranding, meg egy újrapozícionálás, csak hogy itt már nem az van, hogy egymásra halmozódtak dolgok, hanem megfogalmazunk az alapelveinket, meg a brandbookunkat, meg azt, hogy kikkel és hogyan, és milyen formában akarunk együtt dolgozni, meg milyen vizuális, hogyan egységesítsük még jobban a vizualitást, úgyhogy az a rebranding során megalkotott alapelvekbe beleilleszkedik, ez fog most történni. Ez a nyári projekt.
Na, jó.
És ez egy nagy húzós projekt lesz.
Kell az ilyen pár évente, amikor még meg nem találjátok a helyeteket a nagyvilágban, szinte kötelező. Amit akartam még kérdezni, hogy hogyan szereztétek meg az első pár klienst? Szóval hogy adtátok el az első 10-20-50 darab pólót?
Ja, hát nekünk mi, miközben a Bence a dizájnokat készítette, addig én, úgy mint mondtam, az ilyen üzlet alapköveit próbáltam lefektetni, aminek része volt a beszállítói oldal, ilyen operatív oldal, meg mellette a közösségi médiában ezt a jelenlétet, ezt mi elkezdtük azelőtt, hogy lettek volna termékeink, tehát ez a fajta idézetes posztolás, ez elindult, és mire mi megjelenítettük a kollekciónkat, már volt kb. 8000 követőnk, és ez 3 éve volt, tehát akkor 8000 követő, az többet ért, úgymond, mint most. Tehát, és pont emiatt, hogy már volt 8000 követőnk, akik ráadásul az irodalomhoz kapcsolódtak, emiatt mi nem a vakvilágba próbáltunk klienst találni, hanem volt egy meglévő csatornánk. És pont emiatt, hogy volt egy meglévő csatornánk 8000 emberrel, emiatt könnyebben tudtuk a sajtóközleményt is kiküldeni, mert már volt egy hitelessége annak, hogyha ezt 8000 ember követi, ami még egyszer mondom, akkor nagyobb értének számított, mint ma. Ezért, amikor minket rádióinterjúra hívtak a megjelenést követően, nem tudom, 1-2 hónappal, akkor ott már azt kérdezte az interjút vezető, az interjús, hogy ilyen hamar, ilyen sokan. Hát úgyhogy ebbe volt egy ilyen tudatosság.
Jó alapokra építkeztetek. Ez igen. Tudatos volt egyébként, hogy követőket magatok köré vonzani, és akkor utána legyen mire ráépíteni, vagy ez is ilyen véletlen volt?
Abszolút, ez tudatos volt.
Ez nagyon ügyes. Szóval sokan elkövetik ezt a hibát, hogy csak csináljunk valamit, azt közük nincsen az egészhez, meg nincsen, nem értik ott szakmát, szakmát mondjuk nem, de a piacot nincsenek követők, nincsenek. Rátérnénk a villámkérdésekre, engem érdekelne egy olyasmi, hogy például milyen tanácsot adnátok egy kezdő vállalkozónak, minden figyeljen oda, milyen nehézségekre kell szembenézni, természetesen most már Covid-ot el kell tekintve, most az is lepereg.
Hát szerintem, hogyha az elutasítást jól kezeli, akkor tud sikeres lenni. Tehát, hogy egyfelől, és erre egyszerűen nincs jobb szó, pofátlannak kell lenni, mert nagyon sok szívességet kell kérni, meg nagyon sokszor rá kell írni emberekre ahhoz, hogy történjen valami. Mellette, hogyha ha a belső motivációja az tiszta, tehát hogy ő tisztában van vele, és ezt tudja kommunikálni, akkor tud sikeres lenni. Tehát, hogy szerintem ez, hogyha valaki képes promotálni önmagát, meg a projektjét, meg másokat is ebbe bevonzani, akkor biztos, hogy meg tudja valósítani.
De ha nem, akkor megszerezze magának valakit, aki ezt meg tudja csinálni.
Hát a másik meg az, hogy van-e. Tehát, hogy 1+1=3, és ez bármilyen csapatmunkára igaz, tehát, hogyha neki nincsenek meg bizonyos képességei, mások megvannak, akkor meg, vagy hát ettől függetlenül is csapatban kell megvalósítani, tehát.
Igen. Még az érdekelne engemet, hogy például szakmailag, mikor csinálsz egy céget, akkor milyen gondokat, nektek milyen gondjaitok voltak, de tapasztalatod a környezetedből, hogy milyen gondokkal néznek szembe, és csiklankunknak át a problémákon a vállalkozók?
Tehát, hogy kifejezetten az ilyen adminisztratív dolgok?
Igen, igen, ilyen legális, adminisztratív...
Ja. Hát én itt is azt mondanám, hogy vannak erre ilyen költségcsökkentő legális módszerek, tehát nekem azt mondja, anyukám vállalkozó, ez azt jelentette, hogy ráadásul őt egyébként textilekkel foglalkozik. Mi el tudtuk helyezni a projektet a családi cégbe, ezért nem kellett se ügyvédi díjat fizetni, se járulékot fizetni, úgyhogy még nem adtunk el semmit, hanem egyszerűen ez a tevékenység beépült a családi cégbe. Mert ezzel szemben, míg mondjuk Nagy-Britanniában az van, hogy ha nem ér el a bevételed egy bizonyos szintet, a projekted bevétele egy bizonyos szintet, tehát mondjuk te tanácsot adsz, vagy elkezdesz árulni fakockákat, ha te eladsz 100 darab fakockát, még nem kell bevallanod az állam felé, csak akkor, amikor az már egy valós üzletté fordul át. Míg ezzel szemben Magyarországon legálisan ugye be kell jelenteni a céget, ami ez egy csomó díjjal, meg adminisztratív teherrel jár, és utána tudsz elkezdeni értékesíteni. De hogyha te biztos úgymond tesztelni akarod még előtte a piacot, akkor vagy közeli ismerős, vagy családtag cégébe ezt meg tudod tenni. És hogyha ott beindul, akkor alapítani rá céget. Bár egyébként a katás vállalkozással azért lehet csökkenteni dolgokat.
Igen, amikor itt jöttem én is, de Amcsiba, akkor is ez volt, hogy nem kell cég.
Csak a katás. Bocs. Csak a katással az a baj, hogyha te online vállalkozást akarsz csinálni, és hirdetni szeretnél, akkor arra nem jó, mert annál a Facebook, meg egyéb online szolgáltatók hirdetéseit, annak az áfáját is be kell fizetned katásként, míg, és az egy elég combos teher. Tehát, hogy amit mondjuk kiszámláz a Facebook 100 000, azt neked 127 ezer forintot kell megfizetned, vagy hát 100-et a Facebooknak, és 27-et a NAV-nak.
De hogyha katással is, ha nem vagy katás, akkor nem kell befizessed?
Hát ha nem vagy, akkor van, de ott ugye az áfa különbözeteket kiegyenlítik egymást.
Csak elszoktam az ilyen...
Ja.
Elszoktam az ilyen izétől, mert kijöttem Amcsiba, és annyira más volt az egész, hogy én... azon akadtam meg, hogy mennyire egyszerű az európai vagy a balkáni rendszerhez képest. Mentem az ügyvédhez, és mondta, hogy nem kell cég ahhoz, hogy vállalkozzál. De micsoda? Szóval nem kell. Céget azért csinálnak az emberek, hogyha valaki beperel, akkor a céged menjen csődbe, és ne te. Ez ennyiért kell cég. Komolyan? Igen. Ilyen furcsa dolgok ezek, na mindegy. De akkor most már értem azt, hogy, hogy honnan jött ez a pólós üzlet, hogy édesanyád a textiliparban volt jelen.
Nem onnan jöttem úgy, nem onnan jött, az csak egy mellékág volt, de tehát, hogy ő fashion designereknek, tehát designer cégeknek szállít be textilméter árut, az meg tőlem távol áll. Az ötlet onnan jött, hogy valamiért az ilyen öltözködés, vagy az öltözködés, mint önkifejezés, az közel állt hozzám korábban is. És amikor gimist voltam, akkor volt felfutóban a BP Shopnak a brandje, meg a Slam Poetry műfaj. A BP Shop is egy kult brand volt, ruházati brand. A Slam Poetry meg az irodalomnak egy ilyen modern megcsinálása, és valahogy ezek az ingereknek az összhatásából jött a változatlete.
Értem most már. Érdekes. De jó, tetszik ez, hogy használjuk ki azt, amink van, és akkor abból tényleg úgy sűrű csavarjuk, hogy azért legális maradjunk, így ilyesmi, ez tetszett. Oké, pár általános kérdés. Merre tart a világ? Hogy látod?
Szociológiailag, politikailag.
Értelmezze, hogy akarod.
Hát szerintem alapvetően, ha valaki... tehát, hogy szerintem mindenki meg tudja találni a számára jó lehetőségeket. Tehát, hogy objektíven nézve a világ egy jó dolog. És ezt szerintem, ha nincs újabb világháború, akkor ezt senki nem fogja tudni elvenni. és szerintem azért valószínűleg nem lesz újabb világháború, mert ott mindenki meghalna egyből. Tehát objektíven nézve szerintem a mindenki számára adott a lehetőség. És akkor emellett vannak egy csomó olyan társadalmi változások, amik nem feltétlenül jók. Tehát, hogy szerintem se a woke mozgalom, ami az ilyen nagyon baloldali, se a nagyon nacionalista jobboldali mozgalom nem tesz jót, és vagy ez a polarizálás, ebből biztos, hogy lesz valamilyen ilyen nagyon nagy történelmi pont még a mi életciklusunkban. Hogy ez mi lesz, azt nem tudom. De még akkor, ha az meg fog történni, akkor is biztos vagyok benne, hogy mindenki számára nyitott lesz bármilyen lehetőség a világon. De én optimista vagyok.
Ki más? Ha mi nem vagyunk optimisták, akkor ki más?
Ja.
Másik ilyen általános kérdés, mit gondolsz az AI-ról?
Az ilyen nagyon, tehát ami most is, hogy öntudatra ébrednek, és akkor mi lesz?
Például.
Hát hogy számomra ez egy ilyen érdekes terület, de annyira nagyon mélyen nem követem, hogy tudjam, hogy most például hol tartunk. Ahhoz szerintem te vagy jó helyen, Bostonban. Tehát az a fajta robotika, meg AI, ami ott van, fény évekkel azelőtt van, ami Magyarországra, vagy akár Európába el tud jutni. Ebben is biztos, tehát, hogy amilyen gyorsan történnek a változások a technológia terén, biztos, hogy még a mi életünkben lesz valamilyen ilyen nagyon nagy változás, hogy mennyire robotizálva lesz a termelés is még jobban, meg mellette most, amit legutóbb olvastam, ilyen azt hiszem Peter Diamandis, aki egy ilyen nagy futurológus, aszerint az életciklusunknak a megnövelése bizonyos ilyen biológiai eszközökkel, meg a technológián belül a repülőautó, meg ez a fajta ilyen repülés továbbfejlesztése. Tehát, hogy ezek így szerintem biztos, hogy a következő 20 évben nagyon meg fog változni a közlekedés is, meg az ilyen biológiai dolgok is, és a technológia, meg, vagy az üzleten belüli technológia is folyamatosan változik. Tehát, hogyha egyébként ebben az az érdekes, hogy 15 éve van iPhone, és az a nem olyan hosszú idő, és 15 év alatt eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a telefonján az ember bármit is tud csinálni mostanra. Tehát akkor a következő 15 évben szenesre tudja, hogy mi fog történni.
Igen, mindbe félelmetes.
Ja.
Bárcsak ilyen kérdés, most jutott eszembe, még sosem tettem fel ezt a kérdést, hogy mit gondolsz a 3D nyomtatásra? Hiszen a nyomtatásra, hiszen arról van szó, hogyha nem tudom milyen mikronig pontossággal tudunk nyomtatni, akkor már ruha anyagot is tudnak nyomtatni. Meg cipőket, meg hasonlókat.
Várjál, egy pillanat, csak közben valaki hívott telefonon. Tehát 3D nyomtatás. Hát alapvetően még amikor ez bejött, akkor én azt láttam, hogy ugye fegyvereket is tudtak vele nyomtatni, és hogy azokat az ilyen repülőgépes átvilágító rendszerek nem tudták felérni, felismerni. Az egy tök érdekes dolog volt. Mellette nyilván ez a veszélye, de hogy nagyon sok lehetőség van benne, de ez is egy olyan témakör, hogy már olyan videókat is láttam, hogy házat nyomtattak. Tehát, hogy ez abban a mikrokörnyezetben, ami Magyarországon, ez annyira nem jelenik meg, hogy és az én napi szintű munkavégzésemtől távol áll, tehát, hogy nincsen akkora mély ismeretem a témában, de nyilván ez is egy olyan dolog, ami meg fogja változtatni a mi életünket már.
Igen, csak ahogy finomul ki a 3D nyomtatóknak a technológiája, elő vagy utóbb ruhákat is tudunk majd nyomtatni.
Legyen úgy.
Oké. Erre mondom, kíváncsi, hogy mi...
Nem vagyok benne biztos, hogy azt lehetne nyomtatni. Bár akkor valószínűleg átalakulna az anyag összetétel.
Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magadat 5-10-25 év múlva?
Hát alapvetően Bátesz szerint egy ilyen első vállalkozásra tekintek. Ebből szeretnék egy ponton majd exitálni, és utána más vállalkozásokat csinálni.
Jó, úgy tűnt nekem, hogy van ott valami ötlet már kialakuló.
van egy listányi. Az biztos, hogy valamilyen technológiai dologgal szeretnék foglalkozni, de hogy ez egyébként, tehát, hogy ennek két oldala van. Az egyik az, hogy egyfelől tényleg sok ötletem van, meg én tényleg ilyen lehetőségek embere vagyok, viszont inkább vagyok kereskedő, mint fejlesztő. Tehát, hogy ott biztos, hogy nem egy, vagy hogy ott is üzlettársal fogok működni majd.
Kell fejlesztőni.
Abszolút. Több is.
Na, biztos. Villámkérdések?
Okay.
Advanced könyved?
Hát több is van. A top, mondhatok hármat, vagy egyet mondja. Jó, Csíkszentmihályi Mihály Flow, Peter Thiel 0-1, a Sapiens-t is nagyon szerettem a Harari-tól, és még mondjuk kettőt mondanék, a Thank You for Being Late, An Optimist Guide for Striving in the Age of Accelerations, azt nem tudom, most nem teszem a neve, de egy New York Times újságíró írta, és gyakorlatilag leköveti az utóbbi 60 év technológiai fejlődéseit, szóval tökéletes képet ad arról, hogy mi történt, és hogy milyen irányban fejlődnek a különböző technológiák. És még egy, az pedig a Robert Greene Mastery című könyvben, pedig ilyen nagyon ismert történelmi személyiségeknek az életét mutatja be, és abból egy-egy ilyen fő tulajdonságot, ami mondjuk Leonardo da Vinci-t, vagy Einstein-t, vagy Semmelweis Ignácot tette különlegessé.
Érdekes. Melyik könyv volt a benyomással rád, mint vállalkozó?
Hát szerintem valamelyik életrajzi, talán vagy egy Richard Branson, vagy egy Elon Musk életrajzi könyv. Egyszerűen azért, mert bemutatja azt, hogy mennyire fiatalon kezdtek el vállalkozni, és hogy mennyire nulláról ők is, tehát hogy nem adott volt egy ilyen nagyon nagy környezet. Most nem hallak. Most jó.
Melyik business könyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
Nem tudom. Hát ezek így folyamatosan népülnek egymásra. Egyébként a Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad volt egy másik könyv, amit még nagyon fiatal az elején olvastam, és az így átkapcsolta az agyamat. Russell Branson, aztán neki vannak ilyen marketinges könyvei, ami kifejezetten gyakorlatias, az jó.
Kedvenc podcasted, ha hallgatsz podcasted?
Mostanság kevésbé. Régen nagyon sokat hallgattam. Régen a London Real című podcastet nagyon szerettem. Most a Valuetainment című podcastet szoktam Patrick Bet Daviddel.
Kedvenc business podcasted?
Hát, a Valuetainmentet mondom akkor.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
Most a Why We Sleep című könyvet olvasom, ami nyilvánvalóan a alvásról szól, meg az alvással kapcsolatos ilyen tudományos, hát nem tézisekről, hanem inkább a tanulmányokról. Hallgatni most leginkább zenét szoktam amúgy.
Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
Céges növekedés. Ez a rebranding folyamat, ez nagyon érdekes lesz. Növekedés, mint csapatban, most költöztünk be egy nagyobb, újabb irodába, meg mellette lehet, hogy megpróbálunk tőkét is bevonni majd.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Nem szoktam feszülteni. olyan van, de ugye alapvetően nem úgy kizökkenthetetlen hangulatom van egy ilyen alap baseline, hogyha nagyon ideges vagyok valami miatt, akkor ezt elpanaszolom, és utána megnyugodok. És egy-egy ilyen sztori volt, amikor viszont nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk egy ilyen üzleti partner miatt, abból tényleg kevés volt, ott nem nagyon tudtam aludni. Azt nem tudom. Lehetett kezelni.
Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Pénztárca. Telefon, most éppen napszemüvegem, a tokba szoktam tartani, az, és kulcs, ennyi. Nem vagyok egy nagy zsebes
kanon. Minimalista.
Minimalista.
Szeretjük. Rendezett vagy rendetlen iroda?
Rendezett.
Mit jelent számodra a pénz?
Eszköz. Lehetőség.
Mit jelent számodra a siker?
Szintén eszköz és lehetőség, és önmegvalósítás.
Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad.
Nem tudom. Hát amit nem tudnak, azt nyilván okkal nem tudják, úgyhogy azt nem egy podcastben fogom elárulni. Gyerekként leigazolt sakkjátékos voltam. És a sakk volt az egyedüli sport, amiben tényleg tehetséges voltam. Mellette fociztam, és abban nem voltam tehetséges.
De akkor miért a foci környékén akart ráhelyezkedni? Miért a sakk környékén helyezkedni?
Mert az egy nézhető és... Tehát, hogy a sakkot most arra szeretem. Gyerekként az inkább egy ilyen szülői pusolás volt. A foci meg akkor is egy menő sport volt.
Szerinted mennyire fontos a siker, a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy 100%-ot?
Hát nem csak a szerencsén múlik, de hogy alapvetően szerintem a szerencse egy jelentős része az, hogy te kovát próbálsz dolgozni a szerencsére. Tehát ha valaki egy sötét szobában van, és csak ott van, akkor ő nem lesz szerencsés. Van egy ilyen nagy üzleti guru, aki mindig ezt hajtogatja, hogy 90% of success is showing up. És ez egyébként valóban van benne valami, hogy ha elmész mondjuk egy üzleti konferenciára, vagy egy ilyen startup eseményre, vagy bármi, és ott tudsz kapcsolódni, akkor általában tök érdekes dolgok tudnak létrejönni. Tehát, hogy ha megjelensz, akkor már valószínűleg tud szerencséd lenni. Sőt, ha megjelensz, akkor valószínűleg szerencséd lesz.
És most jön Andi kedvenc kérdése, mi az élet értelme?
Hát szerintem az önmegvalósítás.
Tökéletes.
Tehát, hogy valamilyen megpróbálni valamit végezni.
Tökéletes, egyszerűen csináljunk valamit, ami ahol jó. Teremtsük meg azt a környezetet, meg azokat a feltételeket, ahol jól érezzük magunkat.
Abszolút.
Egyszerűen hangzik, mi?
Hát mindenkinek megvan a maga eszköze, erre vagy a maga útja.
Igen. Jó van, akkor Péter, köszönjük szépen, annyira jól összefoglalta a dolgokat, hogy alig kell kérdéseket feltegyünk.
Igen, nagyon inspiráló volt, úgyhogy szerintem a hallgatók sok hasznos dolgot hallottak.
Több interjút adtunk már, úgyhogy a fejembe összeállt a kép, meg hát rólunk van szó, úgyhogy ezt talán már tudja az ember. De örülök, köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, és tartsatok velünk a következő adásban is. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk egy másik Forbes listára felkerülni a jövőben. Köszönjük, sziasztok!
Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és oszd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Biznisz platformon találhatsz, iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe. Kövess minket a YouTube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókész formájában elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Furis Adléla voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönöm a csapatnak. Nazsi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek!